nyilván, amikor minden egyes reggel olyan hírekkel szembesülünk, akár önök otthon, amiket mi elmondunk, akár amelyeket mi olvasunk, és aztán továbbítunk hallgatóinknak, amelyek azért felborzolják a kedélyeket, elgondolkodunk, hogy hol vannak a problémák. Ugye pont ebből indultunk ma reggel is ki a napunk témája kapcsán, hogy önök, kedves hallgatók, mit gondolnak a kórházi ellátásról, mennyire elégedettek, és melyek voltak az elmúlt időszaknak a tapasztalatai. Két hír is volt, amelyről többet is beszélgettünk, ugye nem ment ki az orvosai beavatkozása, mert lejárt a munkaideje. A páciens elhunyt, illetve egy nagyon friss hír, szintén elhunyt egy 16 éves fiú a Türgözsiói kórház sürgősségi osztályán, mert nem volt, aki megműtse. Ilyen és hasonló hírek még lesznek, valószínűleg nem fogjuk tudni mi most a mai beszélgetésünk kapcsán a spanyol viaszt kitalálni, de arra kértük dr. Lorenzovics László orvost, egészségügyi közgazdást, hogy segítsen egy kicsit bennünket abban, hogy jobban rálássunk a rendszernek az erősségére és a hiányosságaira is. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat.
És ugye már tegnap beszéltünk mi erről röviden, ugye ez egy nagyon összetett téma, és nagyon-nagyon bonyolult szerte ágazó, hogyha egy picit maradunk a kórházi ellátásnál, mert akkor most ebből induljunk ki, akkor hogy látja ön, hogy mi jellemzi a hazai kórházi ellátásunkat? Gondolok itt akár az infrastruktúrára, akár a személyzetre és minden másra.
Hogyha egy szóban el kéne mondjam, akkor azt mondanám, hogy a helyzet nagyon változatos. Attól függően, hogy hova visz minket a sors vagy a mentő, találkozhatunk jó dolgokkal, vagy kevésbé jó dolgokkal is. Persze ezt a nem rendszerben dolgozó nem látja és nem tudja ezeket a különbségeket.
Most itt volt
hogy
ez
konkrétabb
a...
legyek.
Igen, hallgatjuk.
Hogy konkrétabb legyek, az egészségügyi ellátás minősége és ennek a percepciója, mert ugye a páciens nem mindig, sőt, általában nem lát be a részletes szakmai dolgokba, hogy konkrét legyek, miközben egy páciens el van attól, hogy a műtőben nem látja, hogy néz ki a műtő, és azt se tudja, hogy mi történik ott. Alapvetően az egészségügyi ellátásnak a minőségét 4-5 fontos tényező határozza meg. Az egyik az infrastruktúra állapota, a másik a személyzettel való ellátottsága a kórháznak és a személyzet felkészültsége. A másik a felszerelés, a gépek, amikkel rendelkezik a szolgáltató. A negyedik, hogy milyen a finanszírozási környezet, és az ötödik, hogy mindez hogy van összefogva úgy a rendszer, mind a kórházmenedzsment által.
És az az igazság, hogy a negatív hírek általában hangosabbak, és hát szinte csak a szélsőségek ugye jutnak ki a médiába, de nyilván a kisemberek szintjén is tapasztaljuk, hogy valamikor nem értjük, hogy mit mond az orvos, valamikor annyira siet az orvos, hogy egyáltalán fogalmunk sincs, hogy mi kell legyen a következő lépés, tehát tényleg nagyon-nagyon összetett ez a kérdés. Mennyire vagyunk biztonságban így az egészségügyi szakemberek kezében, és nyilván ez nem csak az orvosoktól függ, hanem úgy magától a rendszertől is.
Azt, hogy mennyire vagyunk biztonságban, azt nehéz megválaszolni. A rádión keresztül a román egészségügy az elmúlt években nagyon sok területen pozitív irányban mozdult el, de nem lehet azt mondani, hogy eljutott arra a szintre, amit az adófizető és a szolgáltatás igénybevevő szeretne. Ugye, hogyha ezt a két szempontot figyeljük, az adófizető, akkor ő azt szeretné, hogy a pénzért megfelelő értéket kapjon, és ha többet fizet, akkor többet kapjon. Az elmúlt időszakban számos adóemelés történt az egészségügyben, amelyet egy réteg megérez, és ha megnézzük az egészségügyre költött közpénzeknek a trendjét, akkor azt látjuk, hogy Románia csak az elmúlt két évben 50%-kal növelte az egészségügyre költött összegét, például az egészségbiztosító pénztár költségvetése. Ha mi is akár páciensként valaki megkérdezi, hogy érezzük-e azt, hogy valami 50%-kal jobban megy, akkor egyértelműen, hogy nem érezzük, akkor automatikusan feltevődik a kérdés, hogy milyen hatékonyan van ez a pénz allokálva és felhasználva. Másrészt egyértelműen, hogy számos elmozdulás történt úgy az infrastruktúra, mind a felszerelés terén, tehát addig, amíg Romániában 5-10 évvel ezelőtt komoly készülék és felszerelés kapacitás volt, mondok például TTMR sugárterápia, ma már például Marosvásárhelyen akár túlkapacitásról beszélünk, tehát ha megkérdezzük a szolgáltatókat, hogy mennyire vannak lefedve a készülékek, és hogy fizikailag lehet-e kapni helyet a készülékre, akkor azt fogják mondani, hogy igen, holnap. Az egy másik tál tészta, hogy a készülék fizikailag meg tudja csinálni azt a kivizsgálást, vagy azt a kezelést, de hogy van-e mellette szakember, egyrészt, másrészt van-e hozzá rendelve közfinanszírozás. mert az sem mindegy, hogyha a betegnek van egy jogosultsága, akkor a gyakorlatban az a hozzáférés megtörténik-e időben, vagy nem. És itt számos probléma van. Ha valaki megkérdezi, hogy hol vannak a legnagyobb szervezési és finanszírozási hiányosságok ma a román egészségügyben, akkor azt mondanám, hogy a járóbeteg diagnosztikai ellátások területén, ebbe a körbe tartozik bele a labordiagnosztika, a CTM, ahol ha egy sima küldővel rendelkezik, tehát egy páciens járóbeteg küldővel, hogy fejezem ki magam helyesebben, akkor nagy valószínűséggel azt fogják mondani, hogy elfogyott az alap, próbálkozzon jövő hónap elején, vagy felteszik egy várólistára, és ez természetesen, hogy valahol, aki a rendszerben van, tehát tudja, hogy van szabad kapacitás, de mégse lehet elvégezni a vizsgálatot csak készpénzzel, kérdéseket vett fel, hogy hogyan is van megszervezve ez a rendszer, és itt központi szervezési problémákról beszélünk, egész pontosan a finanszírozási technika, amit Románia alkalmaz, az nem megfelelő. Nem megfelelő arra, hogy ezt a kérdést kezelje.
Nagyon sokat beszélgettünk a hallgatókkal is, erről is most is érkeznek hozzászólások, mindjárt ezeket még olvassuk is önnek, hogy erről is tudjunk beszélgetni, de hogy gyakran hallom azt a mondatot, hogyha nincs pénzem, meghalok. Nyilván itt most az egészségügyi vetületére gondolunk, mert hogy igen, ott van az a küldőpapír, amit ön is emleget, és van nekünk kötelező egészségügyi biztosításunk az esetek zömében, és mégis azt látom, hogy amikor az egészségünkről van szó, akkor nem várjuk azt meg, mert hogy sok esetben nincs is idő, hogy mondjuk legyen az a bizonyos alap, hogy el tudjunk végezni egy beavatkozást, akár egy egyszerű szűrővizsgálatot, vérvizsgálatot, vagy miért ne, ahogy ön is említette, milyen készülékek állnak most már a rendelkezésünkre, de hogy igen, mit kap a beteg az egészségügyi biztosítás fejében, és miért van az, hogy nagyon sokszor az állami és magán egészségügyi ellátást biztosítja előnyben, tehát hogy a magánhoz fordul, és nem az állami intézményhez, az állami kórházhoz. És akkor itt tegyük egy picit azt a két fogalmat is tisztába, hogy mit is jelent, hogy egyáltalán beszélhetünk-e magánról, vagy hogyan tudnánk megnevezni azokat a klinikákat, itt most sorolhatjuk akár Marosvásárhelyen, akik vagy küldőpapírral, vagy éppen küldőpapír nélkül fogadják a betegeket nap mint nap, mert hogy a kórházi ellátás ezt nem bírja meg, vagy ha meg is bírja, akkor mégis valami miatt azt mondjuk, hogy nekünk gyorsan kell és haladunk.
Reagálnék arra a kijelentésre, hogyha nincs pénzed, meghalhat. Én úgy gondolom, hogy azért ez a kijelentés egy kicsit meredek. Tehát a sürgősségi ellátás az Romániában ingyenes, és a hozzáférés elég jó. Tehát azt jelenti, hogy amiről most beszéltünk a járóbeteg diagnosztikai ellátástól, az ugye nem sürgősségi ellátás, tehát hogyha a sürgősségnek saját CT-je van, megfelelő prioritást állapít meg az orvos állapotommal kapcsolatban, akkor azonnal bekerülök a CT készülékbe, vagy kivizsgálásra. És ez érvényes sok mindenre, azt viszont én is meg tudom erősíteni, hogy bizonyos tevékenységek, bizonyos szolgáltatásoknál, hogyha a páciens nem akar várni, akkor fizetni kell. Itt azért történt az elmúlt egy évben egy elég komoly elmozdulás, és az onkológiai ellátásról beszélek, tehát az onkológiai ellátást és bizonyos krónikus betegségeket kivontak a szokványos eljárás alól, és nem létezik már az a fogalom, hogy nincsen pénzalap a járóbeteg kivizsgálásoknál, tehát bármikor megy a páciens egy kivizsgálásra, általában kontroll vagy stadiálázási kivizsgálásra, a biztosító pénztár egy külön fizetés kiegészítéssel a szolgáltatónak, legyen az állami vagy magán, külön alapból finanszírozza bármilyen korlát nélkül, ami még nyugaton sincsen, hozzáteszem. Tehát akinek ilyen súlyos problémája van, azért nem kell várjon. Visszatérek a magánállami fogalomra, tehát beszéljünk akkor közfinanszírozásról, ami azt jelenti, hogy a minisztérium vagy a biztosító, tehát egy állami intézmény biztosítja a kifizetést, és beszéljünk itt, tehát van közfinanszírozás és magánfinanszírozás. Magánfinanszírozás az, amikor a beteg a zsebéből fizet valamit, részben vagy teljesen, vagy egy magánbiztosító, ami ugye a beteg vagy a munkáltató által fizetett összeget gyűjti be, és utána kifizeti. Ez is magánfinanszírozásnak minősül. És beszéljünk állami szolgáltatóról és magánszolgáltatóról, tehát Romániában bármelyik négy kombináció előfordulhat, tehát beszélhetünk közfinanszírozott állami szolgáltatóról és közfinanszírozott magánszolgáltatóról. Hozzáteszem, hogy a kórházi ellátáson kívül a magánszolgáltató nem kérhet el a betegtől kopejmentet egyáltalán, tilos. A kórházi ellátásnál ez megengedett, viszont a magánszolgáltató, amennyiben közfinanszírozás lesz igényben a páciens esetében, már a betegfelvétel pillanatában meg kell úgymond satszolja, állapítsa, hogy kb. Mennyibe fog kerülni az ellátás, a beteget írásban kell tájékoztassa, a beteg ezt alá kell írja, tudomásul kell vegye, hogy ő tudja, hogy az mennyibe fog kerülni az ő szempontjából, tehát mennyit kell még pluszba fizessen, és ettől csak akkor lehet, hogyha a beteg állapota megváltozik, tehát súlyosabb lesz, vagy más típusú extra szolgált ellátást is kell kapjon, ami nem volt előrelátható, mert ugye az egészségügyben nem mondhatjuk meg előre, hogy mi fog történni a műtőben, és hány órás lesz a műtét. Elő lehet látni, de nem lehet megmondani biztosan. És akkor visszatérve a magánszolgáltató, állami szolgáltató kérdésre, elméletileg bármelyik szolgáltatás igénybe vehető itt is, ott is, azért mondom elméletileg, mert nagyon sok városban vagy megyében bizonyos szolgáltatások nincsenek, nem léteznek. Mondok egy példát, Hargita és Kovászna megyében egyáltalán nincsen magánfekvőbetegellátó, szolgáltató, a páciens csak is az állami szolgáltatást vehet igénybe. Maros megyében van, de például magánszülészet nem létezik Marosvásárhelyen, tehát Brassóban és Szebenben van. Tehát hiába akarna valaki magánszolgáltatót választani, hogyha az nem létezik azon a területen. Vagy létezik, de nincs szerződés a biztosító pénztárral. Mert ez is egy kérdés, hogy egyáltalán van-e szerződés a biztosító pénztárral. Tehát ezek a kombinációk vannak, és igenis a korlátok szükösek, és azt tudom mondani, hogy bárki, aki bemegy az üzletbe, nem tudja megvásárolni a fél üzletet. Mert a pénztárcája nem végtelen, és az egészségügyi pénztárcája sem végtelen. Az egyetlen kérdés az, hogy a jelenlegi szabályok és erőforrás elosztások mennyire idomulnak rá a betegnek a súlyos problémákra. Mert az, hogy egy fejfájássillapítót megveszünk a patikában, az mindenhol természetes a világon, de amikor egy nagyon drága ellátásra van szükségünk, ami úgymond akár csődbe vihetné a családi kasszát, ez esetben a biztosító, az állami biztosító közbe kell lépjen, és le kell vegye ezt a katasztrofális anyagi terhet a páciens válláról úgy, hogy a páciensnek ne az anyagi lehetősége legyen a korlát azért, hogy nem tud igénybe venni egy szolgáltatást.
Itt közben Kinga ugye a beszélgetés elején említette ezt a két szörnyű tragédiát, ugye meghalt egy 16 éves fiú a Turgus-Ujjú kórház sürgősségi osztályán, mert nem volt, aki megműtse, ezt megelőzően hallhattuk itt Marosvásárhelyen, hogy megfulladt egy beteg, akihez ugye kihívták a mentőt, mert az orvos nem volt hajlandó a munkaideje lejártával, vagy a lejártát kockáztatni, és nem ment ki, ahogyan hívták őt. És mindannyian állunk az esetek előtt, és kérdezzük, hogy mi tud enyhítő körülmény lenni, mi történik ilyenkor, túl terheltek az orvosok, vagy mi tud lenni az ok, amiért azt mondja az ember, hogy most túl fáradt vagyok? Hogy történhet meg ez?
Illetve van-e felelős, vagy lehet-e felelőst
hirdetni? Van felelős, mind a két esetben személyes felelősség található. Először is pont azért, mert már régóta van egy pingpong a tinédzsereknek az ellátásával kapcsolatban. Nemrég az egészségügyi minisztérium egész konkrétan rendeletet módosított, amiben megengedi, hogy a felnőtt kórházak és a felhőtt orvosok 15 év fölötti gyerekbeteget is ellássanak, mert azért nézzük meg, hogy a mai 15 év sokszor magasabbak és súlyosabbak, mint a felnőttek. Tehát kor szerint számítanak ők gyereknek, de fizikai érettség szempontjából egyáltalán nem. Tehát ez az egyik szempont. Tehát a turgus-ujjú orvos egyértelműen, hogy a beteget megnézhette volna, megműthette volna, és sajnos van egy ilyen probléma, a hozzáállás. És hogyha a hozzáállásról beszélünk, akkor ez romániai szinten mindenhol probléma, legyen az egy szakembertől, egy szakmunkástól, vagy akár egy elárusítótól, vagy más területen. A munkához való hozzáállás, ez nem németországi szinten van, és sajnos az egészségügy nem kivétel, nem képez kivételt ebből a szempontból. Tehát komoly problémák vannak a személyzet hozzáállásával, és ugyanez a probléma a mentős beavatkozásnál is, ahol neki a munkaprogramjából még volt 40 perc, és azt mondta, hogy a kiszállás a pácienshez többet tart, 40 perc is, akkor az ő munkaideje már túl lesz haladva. Én hozzáteszem, hogy túl az egyéni személyes felelőssége, a rendszerben is van egy probléma, és pedig az egészségügyi minisztérium nem engedi, betiltja azt, hogy orvosoknak a személyzetnek pluszorát fizessenek. Tehát egész konkrétan is én még további példákat tudok mondani, amikor az intenzíves orvos megtagadja ilyen altatásra a műtétbe, mert azt mondja, hogy ő tudja, hogy ez a műtét 2 órát tart, és neki a munkaprogramja le fog járni addig, és nem megy be. Inkább lötyög 1/2 órát vagy 1 órát, de nem hajlandó bemenni a műtétre, és a sebész hiába szeretné megműteni a pácienst, nem tudja, és a menedzsment van feltetlen fél év eddig, és itt erre az lenne a megoldás, hogyha a rendszer megengedné, hogy előre leszabályozott és megfelelő óradíjjal azt a plusz órát kifizessék az orvosnak, vagy amennyiben ki tudja venni, úgy vegyék ki. Romániában a kifizetés be van tiltva most. És egyértelmű itt a minisztériumnak és a kormánynak a felelőssége. Nem beszélve arról, hogy inkább támogatja a rendszer azt, hogy felvegyenek egy új orvost, amelyik lehet, hogy nem lesz egésznapos munkája, mint hogy egy orvos 2 napon 3 órával többet dolgozzon összesen, hát napi 1 órával összesen. Tehát ez nem is költséghatékony, hogy én, ha nincs rá szükségem, felvegyek egy egész állásba egy drága szakembert, azért, mert néha úgy alakul a műtéti program. Ugye a műtéti programot, amikor betervezik, akkor azt gondolják, hogy 1 órát fog tartani a kolecista műtét, és 1/2 órát a teremtakarítás, de lehet, hogy a kolecista műtét 1,5 órát tart, a teremtakarítás 40 percet. És akkor megcsúszik a műtéti program, és ilyenkor nagyon jól jönne, hogyha a munkaerő politikája a kormánynak nem lenne annyira rugalmatlan. És ez a rugalmatlansága teljes közszektort jellemzi.
Hallgató üzeneteket is emlegettünk, hát nézzük a Gizelláét. Napra pontosan ma 10 éve műtötték a lányomat sürgősségén, 8 évesen a Marosvásárhelyi kórházban. A műtét után a műtőorvos kapott 500 lejt, mivel sürgősségi volt, akkor ennyit tudtam adni. Azt mondta, szó szerint nagyon kevés, sokkal több kell, de majd hoznak a rokonok. Na de utána egy pár év múlva le is tartóztatták. A 10 év tapasztalata más orvosokkal, ápolókkal, takarítókkal, nagyon megvoltam és meg vagyok elégedve. Kedvesen fogadnak mindig, bármilyen kérdéssel fordulhatok az év bármely napján hozzájuk, írja Gizella, és hogy köszöni mindenkinek, aki ugye segítségükre van ezen az úton, ami a kórházi ellátást illeti.
Illetve másik hallgató Sándor Udvarhelyről azt írja, hogy el sem tudja képzelni, és ez egy megtörtént eset, kedves hallgató, szóval nemrégből kapott példa, hogy egy orvos itt Marosvásárhelyen azt mondta hozzátartozónak, hogy majd amikor eladja a házát és visszajön az összeggel, akkor majd kezelni fogja és megműti. Hallunk ilyen példákat, nyilván érezhetjük, hogy szélsőséges esetek, és nem akarunk általánosítani, ezt most is elmondjuk, hogy nem minden orvos ilyen, és nem minden orvos korrupt, és nem minden orvos fogadja el a kenőpénzt, de az üzenetek, amelyek a témával kapcsolatosan érkeznek, sajnos nagyon sokszor ezt megerősítik.
Igen, én azt tudom mondani, hogy az elmúlt 3 évben ezen a területen számos pozitív elmozdulás történt, azt nem állítom, hogy megszűnt a jelenség. Először is ezelőtt 10 évvel az orvosok bére nagyon alacsony volt. Ez persze még jogilag és erkölcsileg nem egy indok vagy kifogás arra, hogy a betegnek nyújtott ellátást kondicionálja bármilyen szinten, hanem én inkább azt mondanám, hogy ma már az orvosoknak a bére a romániai átlagbérhez képest magas. Amikor valaki azt nézi, hogy Romániában mennyi egy fizetés, és mennyi ugyanaz a fizetés egy másik országban, ez az összehasonlítás nem megfelelő, mert a lakásárak és az életnek az ára is más. Amikor az orvosbéreket nézzük, akkor azt szokták megnézni, hogy Németországban mennyi az átlagbér, mennyi az orvosok átlagbére, ennek mennyi az aránya, és Romániában mennyi az átlagbér, mennyi az orvosok átlagbére, és ennek mennyi az aránya. Tehát, hogyha ezt a mutatót nézzük, akkor a romániai egészségügyben, tehát nem csak az orvosoknak, hanem az egészségügyben a fizetés, a bérezés jó, nagyon jó. Ha azt nézzük, hogy ezért a pénzért mennyit dolgoznak az orvosok, és mit kap a páciens viselkedésben és minőségben és hozzáállásban, akkor azt tudom mondani, hogy nagyon nagy a szórás, és komoly problémák vannak, és megerősítem, hogy komoly problémák vannak. Mi bentről, mint szakértők azt látjuk, hogy az orvosok egy része keveset dolgozik, nagyon keveset, vagy egyáltalán nem dolgozik még egy elvárt minimumot se, mások nagyon sokat dolgoznak, túl vannak terhelve. Az orvosok bérezése egyforma, tehát amelyik orvosnak van heti két műtétje, és amelyik orvosnak van napi két műtétje, ugyanannyi a fizetése. És hogy ez nincs rendben. A viselkedési problémák valamelyes javultak, de nem szűntek meg, és ezt látjuk ez a két esetben is, hogy egyáltalán te, mint páciens által fizetett személy, mert a közfinanszírozásból fizetett orvos, az gyakorlatilag a befizetett adóból van, kapja a fizetését, és hogy ő ezt nem úgy éli meg, hogy ez egy közszolgálat. Tehát a közszolgálat, ugye, ahogy a francia mondja, public servant, tehát ő a szolgálatba kell legyen. És ez nem egy, ha te ezt elvállaltad, akkor ez nem egy fakultatív dolog, hogy ha akarok, van kedvem, dolgozok, ha nincs kedvem, nem dolgozok. Márpedig ez a jelenség jelen van. Én úgy látom, mi úgy látjuk, hogy ilyen típusú problémák körülbelül a személyzetnek a 15-25%-ában baj, van, jelenik meg, és van probléma, de ez változik kórházról kórházra, és van, ahol ez súlyosabb, van, ahol ez kevésbé súlyosabb. Természetesen, hogy általában az elégedetlenek azok, akik kifejezik a haragjukat a médiában, és meg kell őket hallgatni, és az állami intézmények ezt kell kezeljék, és valamennyire kezelik is. Szerencsére, sajnos, nem tudom, hogy szerencsére vagy sajnos, hogy van a jelenség, szerencsére, hogy az állami intézmények teszik a dolgukat, hogy amikor is a vászlói husi sebésznek az esete, és a szucsávai onkológus sebész esete, és mi szoktuk mondani, ez csak a jéghegy csúcsa.
Rengeteg üzenet érkezik, ezt most mondom önnek, hogy gyakorlatilag még egy órán keresztül tudnánk róla beszélgetni, többen jelzik, hogy Székelyudvarhelyen is akadozik a járóbeteg ellátás, csíkszeredai panaszok érkeztek a kórházból, a három hallgatótól is. Egy nagyon-nagyon rövid válaszban reflektáljunk arra, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség ahhoz, hogy a helyzet javuljon, nem tudjuk azt hiszem megváltoztatni a teljes rendszert, legalábbis nem egyik napról a másikra, de vannak prioritások, itt a politikum is, és azt gondolom, hogy nagyon nagy felelőssége van azoknak, akik ott vannak és döntést hoznak, hogy mi milyen rendszerben tudunk élni.
Tehát ami a legtoxikusabb Romániában az állami szektorban, és nem csak az egészségügyben részt beszélünk, hanem az oktatásról is és a közigazgatásban is, az a korlátlan idejű munkaszerződés. Tehát a korlátlan idejű munkaszerződés, ami más országban nem létezik, vagy másképp van, vagy könnyen megszüntethető, az egységes bérezés nagyon toxikus az egészségügyben, tehát úgy tessék elképzelni, hogy a kórházat teljesítmény szerint finanszírozzák, tehát beszélhetünk Udvarhelyi kórházról, Csíkszeredi kórházról és Sepsiszentgyörgyről, ha a kórházban az van megfelelő ellátás, a kórház kap pénzt, ha nem, de az orvosokat nem úgy fizetik, és a személyzetet se. Tehát ez egy logikai ellentmondás, mert a menedzsment felel személyesen azért, hogy a kórházban a dolgok megfelelően menjenek, és ha nem mennek, akkor a kórház pénz nélkül marad. Viszont a személyzet ugyanúgy kapja a fizetését, ha megfelelően dolgozik, ha nem. Tehát az, hogy aki bekerült egy ilyen állami munkahelyre, már betonba öntve érzi az ő helyzetét, ha dolgozik, ha nem, ha jól viselkedik, szépen viselkedik a pácienssel, ha nem, ez a legtoxikusabb, és ezzel kellene változtatni. És az egységes bérezést meg kéne szüntetni olyan szempontból, hogy kéne lenni egy teljesítménykomponens, ez lehet fokozatos, ezt kellene bevezetni. Sajnos az elmúlt 10-15 év egyáltalán nem ilyen irányba mozdult el, sőt, a beharangozott változtatások, amik vannak, gyakorlatilag lehetetlené teszik, hogy ilyen irányba elmozduljon az egészségügy, mert a politikusok választások előtt szeretnének udvarolni a közalkalmazottaknak, és nem csak az egészségügyről beszélek, és a feltétel nélküli pénzosztogatás az jelen van, és ez az egyik nagy probléma. Mert a magánszektorban ugyebár, hogyha egy magán kórházban vagy magán járóbeteg rendelőben az orvosnak, ha nincs megfelelő tevékenysége, akkor vagy felmondják a szerződést, vagy már eleve neki egy teljesítményfinanszírozású megállapodása van a tulajdonossal, és egyszerűen nem fog annyi pénzt kapni. Ha többet dolgozik, pedig több pénzt kap, és ez az, ami hajtja az orvosokat a magánszektorban, hogy másképp viselkedjenek, és akkor megjelenik ez a szkizofrén állapot, hogy ugyanaz az orvos egyféleképpen viselkedik az állami szektorban, és ugyanaz az orvos másképp viselkedik a magánszektorban. A teljesítményfinanszírozás a fő oka ennek, hogy ennek a színeváltozásnak. Ezen muszáj változtatni, mert ez már bebizonyította a csődös működését, és nem fog ez megváltozni. Ezt más adminisztratív módszerrel és kérleléssel ez nem fog. Ha a menedzsmentnek, a kórházmenedzsmentnek meg lesz a szabad keze, ami ma nincs meg, hogy fél évente, negyed évente, évente felméri a személyzetet, megnézze, ki mennyit dolgozott, milyen eredményt ért el, mennyi panasz érkezett a munkája után, és utána megköszönni az együttműködést és viszontlátást mondjon neki, Németországban ez így van, akkor az orvos háromszor meggondolja, hogy se nem csak az orvos, hanem a középkáderek is, hogy hogyan beszélnek a pácienssel, és egyáltalán a közszolgálatában lesznek-e, vagy csak bemennek, hogy felvegyék a fizetésüket, és valamennyit dolgoznak, hogy éppen nem mondják, hogy nem dolgoznak semmit.
És hát ugye természetesen mi most itt inkább a negatív példákra összpontosítottunk, de van nagyon sok pozitív példa is az összetett problémák rendszerében. Vannak olyanok, akik lelkiismeretesen végzik a munkájukat, fizetség nélkül is több órát ülnek ott a betegek mellett, vasárnap a munkaidejükön kívül is bemennek, és megkérdezik, hogy hogy van az illető. Én személyesen tapasztaltam ilyen helyzetet is, és hát köszönjük szépen nyilván az ő munkájukat is, szükségünk van a jó orvosokra, szükségünk van az orvosokra.
És nagyon szépen köszönjük dr. Lorenzovics László orvosnak, egészségügyi közgazdásznak, hogy ma reggel a vendégünk volt, legalábbis így telefonon keresztül, és arra kérjük, hogy amikor majd itthon lesz és még lesz ideje, akkor jöjjön be hozzánk, hogy tudjunk még erről a témáról beszélgetni. Rengeteg kérdés és üzenet érkezett, amelyet nem tudtunk most itt feldolgozni, de talán egy másik alkalommal. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk volt.
Én is köszönöm meghívásnak, még annyit mondanék, hogy én is hangsúlyoztam, hogy az orvosok 70-80%-a megfelelő minőségben és mennyiségben végzi a dolgát hozzáállással. Számos pozitív dolog történt a székelyföldi kórházakban, úgy az épületfejlesztések területén, mind a felszerelés területén. Az orvos létszám is megduplázódott, triplázódott a székelyföldi városokban az elmúlt 15 évben, 20 évben. De hogy természetesen, hogy van ambíció, hogy ebből még több, még jobb legyen, de ott van a humán faktor, és szoktam mondani, hogy ahogy viselkedik az elárusító, vagy a szerelő, aki nem jön időben hozzánk, hogy megjavítsa a csapot és intáztat minket, hát a jelenség az egészségügyben is jelen van, a társadalom termeli ki ezt a hozzáállást, és az elmozdulás van, de lassú.